Isten mondja, örök szeretettel szerettelek téged, ezért terjesztettem ki rád irgalmasságomat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Jeremiás próféta könyvének 29. részéből, a 29. rész válogatott verseiből. Ezt mondja a seregek ura, Izrael Istene mindama foglyoknak, akiket Jeruzsálemből Babilonba vittem. Építsetek házakat, és lakjatok azokban, plántáljatok kerteket, és egyétek azoknak gyümölcsét. Vegyetek magatoknak feleségeket, és szüljetek fiakat és leányokat, és a ti fiaitokat is házasítsátok meg, a leányaitokat pedig adjátok férhez, és szüljenek fiakat és leányokat, és szaporodjatok meg ott, és meg ne kevesedjetek. És igyekezzetek a városnak jólétén, amelybe fogságra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érte az Úrnak, mert annak jóléte lesz a ti jólétetek. Mert ezt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és betöltöm rajtatok az én jó szómat, hogy visszahozzalak titeket a helyre. Mert én tudom az én dolgaimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És megtaláltok engem, ezt mondja az Úr, és visszahozlak a fogságból, és összegyűjtelek titeket minden nemzet közül, és mindam a helyekről, ahová kiűztelek titeket, azt mondja az Úr, és visszahozlak e helyre, ahonnan számkivetettelek titeket. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr, békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Áldunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, a mai napért. Köszönjük, hogy itt lehetünk előtted, és köszönjük a te igédnek biztatását. Köszönjük, hogy te jót gondoltál felőlünk, hogy a te gondolatod békességnek és nem háborúságnak gondolata, és hogy te kívánatos véget akarsz nekünk adni. Azért imádkozunk, mennyei atyánkat, hogy mi is felismerjük a mi életünkre vonatkozó tervedet, ad, hogy tudjunk belesimulni ebbe a tervbe, és hadd lehessünk veled életközösségben, hadd valósíthassuk meg azt az életünkben, amit te gondoltál el felőlünk. Tudjuk, mennyei atyánk, hogy csak így lehetünk igazán boldogok, és csak ez szolgálja igazán a javunkat. Azért imádkozunk, hogy így adj nekünk engedelmes szívet, hogy mindazt, amit most megértünk majd a te igédből, azt a hétköznapokban tudjuk megvalósítani, nem a magunk erejével, hanem a te lelked erejével. Azért könyörgünk most is, hogy te csendesítsd el a mi szívünket, hogy egyedül rád tudjunk figyelni, és a szent lelked vigasztaló, bátorító jelenlétével ajándékozz meg bennünket. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelének 8. részéből, a 28. versből eképpen. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a mai világban, amikor minden alap és mérce, minden abszolútum megszűnőben van, vagy legalábbis az ember figyelmen kívül hagyja, egyetlen dogma, egyetlen mérce maradt, ami alapján az ember meghozza a döntéseit. Mi a jó nekem? A Biblia nyelvén ez így hangzik, mi van a javamra, mi szolgálja a javamat. Ebből el is indulhat egy kis szójáték, hiszen a mai ember úgy gondolja, hogy bizonyos javak birtoklása van a javára. Sokan úgy gondolják, ha elérnek bizonyos sikereket, elismeréseket, ha elérnek bizonyos célokat, ha van diplomájuk, ha van munkájuk, ha van autójuk, lakásuk, férjük, feleségük vagy gyermekük, akkor az a javukat szolgálja. Mivel a fogyasztói társadalomban élünk, sajnos az emberek elhiszik az ördögnek azt a hazugságát, hogy bizonyos javak birtoklása önmagában boldogít. Valamint a boldogság egyenes arányban növekszik a birtokolt javak mennyiségével és számával. Lehetne a fogyasztói társadalom jelmondata a következő: az van a javadra, ha minél több javad van. Pedig az embernek újra és újra beigazolódó keserű tapasztalata nem csak az, hogy a pénz önmagában nem boldogít, hanem az is, hogy bizonyos javak birtoklása, megszerzése nem garancia arra egyrészt, hogy az mindig a birtokunkban marad, amit megszereztünk, valamint arra sem, hogy ezeknek a javaknak a birtoklása boldogságot okoz. Isten igéje is egyértelművé teszi, hogy csak az Úr áldása gazdagít meg, és azzal semmi sem szerez bántást. Fel kell tennünk tehát magunknak a következő kérdéseket. Amit annyira el akarunk érni, amifelé annyira törekszünk, amit annyira birtokolni akarunk, azzal valóban nem jár semmi bántás. Az valóban a javunkat fogja szolgálni? Azzal tényleg fogunk tudni jól élni? Míg megszerezzük ezt a vágyott dolgot, útközben másnak sem, magunknak sem okozunk fájdalmat? Azt a kérdést pedig szintén fel kellene tennünk, bár ezt egyre ritkábban és egyre kevesebben teszik fel, hogy amit most mondani akarok, amit most tenni akarok, amit el akarok érni és meg akarok szerezni, az vajon szolgálja-e Isten dicsőségét? Mennyire épít engem, mennyire építi a közösséget, és mennyire építi Isten országát? Egyáltalán honnan tudjuk, kedves testvéreim, hogy mi az, ami igazán jó nekünk, mi az, ami a javunkat szolgálja, és milyen javakra is van igazán szükségünk? Mielőtt a felolvasott igét helyesen értelmeznénk, és ezekre a kérdésekre megtalálnánk a választ, le kell szögeznünk valamit, amit úgy érthetünk talán meg, hogyha a Róma 8.28-at átfordítjuk negatívba. Ez valahogy így hangoznék. Tudjuk pedig, hogy akik Istent nem szeretik, semmi sincs a javukra. Akik Istent nem szeretik, semmi sincs a javukra. Elgondolkodtató, igaz? Hiába a ház, hiába az autó, hiába a siker, hiába az elismerés, hiába az emberek dicsérete, hiába az elért evilági cél, javak tömegének birtoklása, örökkévaló perspektívába helyezve, ezek a dolgok nem szolgálják az ember javát. Isten nélkül a legnagyobb javak sincsenek javunkra. Isten nélkül az ember által legjobbnak és legszebbnek elképzelt dolgok sem tehetnek boldoggá. Ezért figyelmeztet bennünket Jézus. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt val? Akár mennyi javunk van, ha nem szeretjük Istent, mindig híjával leszünk valaminek vagy valakinek, és lelkünkben kárt vallunk. Ami nem csak boldogság érzetünket csökkenti itt a földön, hanem azt is eredményezi, hogy az örökké valóságot is Isten szeretetének áldásai nélkül kell majd töltenünk. Hogyan kell tehát helyesen értelmeznünk a Róma 8.28-at? Milyen vigasztalások és áldások vannak ebben az igében, és mi szolgálja igazán a javunkat? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a következő 4 pontban. Ahhoz, hogy megértsük jól a Róma 8.28-at, ezt a talán egyik legismertebb bibliai igét, érdemes az eredeti görög szöveghez nyúlni, és ez alapján így fordíthatnánk a páli gondolatot. Tudjuk, hogy akik szeretik Istent, azok javáért ő munkálkodik mindenben. Az első tehát, amit ez alapján, az ige alapján megtudhatunk, hogy Isten munkálkodik. A hívő ember számára talán ez az egyik legnagyobb és legkomolyabb vigasztalás forrása, Isten munkálkodik. Nincs tehát igazuk a deistáknak, akikkel együtt Madács is csak addig jutott, hogy a gép forog, az alkotó pihen, hiszen Isten, aki megteremtette ezt a világot, gondját is viseli annak, és fenntartja, igazgatja. A hívő ember nagy vigasztalása származik abból, hogy bármilyen élethelyzetbe is kerüljön, az nincs Isten tudtán kívül, hogy semmi nem véletlenül, hanem minden Isten akaratából történik. Szoktuk mondani, hogy véletlenül ez történt, véletlenül az történt, de valaki nagyon komolyan figyelmeztetett egy vicces megfogalmazással, hogy a véletlen a bolondok istene. Érdemes ezt a gondolatot elvinni magunkkal. A véletlen a bolondok istene. És nekünk nem a véletlen az Istenünk, hanem a világ mindenség ura, teremtője és fenntartója. És ő tartja kezében ezt a világ mindenséget. Természetesen sok olyan dolog is történik, ami nem biztos, hogy pillanatnyilag kellemes. Viszont Isten még a legnagyobb rosszat is a javunkra tudja fordítani. Aki a világ mindenséget a kezében tartja, a mi parányi életünket is higgyük el, hogy az ő mindenható kezében tartja. Higgyük el azt, hogy aki a galaxisokat irányítja és pályájukon tartja, úgy tudja alakítani a mi sorsunkat is, hogy az végül a javunkra lesz. A görög ige, ami itt áll, így adható vissza magyarul: Isten szüntelenül, erőteljesen és eltökélten tevékenykedik értünk. A második, amit megtudhatunk ebből az igéből, az az, hogy Isten az ő népe javáért munkálkodik, azért munkálkodik, hogy jót cselekedjen az életünkben. Mivel Isten a legfőbb jó, ahogy a középkori teológusok megfogalmazták, nem adhat mást, mint a lényege. Minden munkájában az ő jóságát juttatja kifejezésre, és népe javát mozdítja elő. Ez a jó, azaz minden egyes gondviselő cselekedetének célja nem más, mint végső jólétünk, nevezetesen üdvösségünk. Erről szól a következő két vers is az igében. Isten tudja, hogy nélküle nem lehetünk boldogok, hiszen ő teremtett így bennünket. Ezért kínálja számunkra a vele való közösség lehetőségét, mert tudja, hogy ez számunkra az igazi jó, az igazi boldogság. Isten nem tud magánál nagyobbat adni, ezért hív magához bennünket. És ismét egy szójátékkal élve, az ember számára tehát a legfőbb jó, a legfőbb jóval való életközösség. A mennyben is ez lesz a boldogságunk oka, és nem az aranyutcák meg a gyöngykapuk, amik csak kellékei vagy hátterei lesznek a mennyei istentiszteletnek. A mennyei boldogságunk igazi forrása maga Isten lesz, és a vele való közösségünk. Olyan jó lenne, hogyha már itt a földön ő lenne számunkra a lényeg, és őt tekintenénk legfőbb boldogságunknak. Harmadszor ez alapján, az ige alapján tudjuk, hogy Isten mindenben a javunkért munkálkodik. Ahogy ezt az egyik kommentárírú megfogalmazta, így mindaz, ami ebben az életben negatívnak mutatkozik, pozitív céllal bír Isten örökkévaló tervének megvalósításában. Azt is tudjuk azonban, hogy a sátán sokszor próbálja elterelni a figyelmünket Istenről, próbál elkedvetleníteni, elbizonytalanítani és bizalmatlanná tenni bennünket Istennel szemben, csak úgy, mint ahogy tette annak idején Évával az Éden kertjében. Nem is szeret téged az Isten, súgja sokszor, ha ezt vagy azt nem adja meg neked. Milyen Isten az ilyen, aki ilyen nyomorúságokat enged meg az életedben? Azonban az ige alapján azt kell látnunk, hogy semmi sem esik távol az ő mindenre kiterjedő és mindent felül múló gondviselésétől. Isten a leglehetetlenebb helyzetekből is tud jót kihozni, ki tud szabadítani, meg tud gyógyítani, meg tud vigasztalni, csak az a kérdés, hogy mi ezt engedjük-e neki. Engedjük-e Istennek, hogy bekötözze a sebeket, hogy ő úgy szabadítson meg, ahogy ő eltervezte, hogy ő úgy gyógyítson meg, hogy úgy állítson helyre, ahogy az neki kedves. És tudjuk azt, hogy Isten még a legnagyobb rosszból is tud jót kihozni, hiszen minden bibliai csoda végül is erről szól. Ami emberileg lehetetlennek tűnik, ami emberileg már megoldhatatlan, ahonnan úgy tűnik, hogy már nincs visszaút, Isten számára ez nem akadály, az nem megoldhatatlan, az nem jelent gondot, és helyreállítja, jót hoz ki az ember számára mindebből. Két bibliai példát szeretnék csak hozni, az egyik egy ószövetségi, a másik egy újszövetségi. Mindnyájunk számára jól ismert történet, amikor a zsidó népet Isten Mózes vezetésével kihozza Egyiptomból, és előttük ott a Vöröstenger, mögöttük ott az üldöző egyiptomi hadsereg. És tulajdonképpen úgy tűnik, hogy nincs megoldás, nincs kiút, mindenképpen a pusztulás vár rájuk. Ha megfordulnak, akkor az egyiptomiak pusztítják el őket, ha egyenesen mennek tovább, akkor a tengerbe vesznek. De azt látjuk, hogy Isten még a természeti törvényeket is kész felülírni, ha az az ő dicsőségét és népe javát szolgálja. A másik bibliai történet úgy gondolom szintén ismerős, Lázár feltámasztásának története, ahol valóban úgy tűnt, hogy már nincs visszaút, emberileg nincs megoldás, még a Jézusban bízók is lemondtak a megoldásról, véglegesleg tűnik, beállt a halál, sőt már negyednapos, már beindult a bomlási folyamat, hát mit tehet itt még Jézus? És olyan jó azt látni, hogy Jézus számára ez az emberileg megoldhatatlannak tűnő dolog, ami úgy tűnik, hogy onnan már nincs visszaút, Jézus számára nem akadály. Ahogy egy másik helyen mondja a Szentírás, előhívja a nem létezőket, és létezőkké teszi azokat. Isten számára minden lehetséges. És ez csak két példa volt a Bibliából, sokat lehetne még hozni, talán nem csak a Bibliából, hanem a saját életünkből is, olyan megtapasztalásokat, amelyek azt bizonyítják, hogy Isten még a legnagyobb rosszból is tud jót kihozni a számunkra, ha hittel nézünk rá, és készek vagyunk neki engedelmeskedni. A negyedik, amit megtudhatunk ebből az igéből, hogy Isten azok javáért munkálkodik, akik szeretik őt. Csak annak munkája minden a javát, aki szereti Istent. De mit is jelent Istent szeretni? Semmiképpen nem merülhet ki Isten iránti szeretetünk valamilyen érzelmi fellángolásban csupán. Nem elég, ha csak szóval szeretjük Istent, és közben tetteink, életvitelünk mindennek ellenkezőjét mondja. Megdöbbentő volt az a felismerés, amikor gyermekkoromban lapozgattam a képes Bibliát, és Salamon király történeténél a következő képet láthattam. A királyt úgy ábrázolja a rajzoló, mint aki áll a jeruzsálemi templom mellett, de a háttérben, a dombokon már épülnek a bálvány templomok. És Salamon mindeközben ezt gondolja magában, ettől még nem szeretem kevésbé Istent. Milyen sokszor próbáljuk mi is ezzel vigasztalni magunkat, vagy ezzel igazolni egy-egy döntésünket, hogy igen, ugyan épülnek a bálványtemplomok, megférnek Jézus mellett a bálványok is, de hát ettől még nem szeretem kevésbé Istent. Sokszor mi is ilyenek vagyunk, sokszor szánkkal Úrnak valljuk Jézust, azt mondjuk, hogy szeretjük, de azért mellette megférnek a bálványaink is. Amiket vagy akiket persze nem imádunk, mondjuk magunknak, csak kicsit több időt, energiát, pénzt, szeretetet, figyelmet áldozunk nekik, mint Jézusnak, és döntéseinket is inkább ezekhez igazítjuk. Azonban Jézus felhívja a figyelmet arra, hogy két úrnak nem lehet szolgálni, hát még többnek. Mert az egyiket vagy gyűlöli és a másikat szereti, vagy pedig fordítva van az ember. Már az Ószövetség is kizárólagosságot követel Isten szeretetével kapcsolatban, mert azt mondja, hogy nem csak szánkkal kell szeretnünk őt, hanem egész lényünkkel, egész természetünkkel, minden javunkkal. Azt mondja, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. És ezt parancsolja Isten az ő népének. Innen érthetjük meg, hogy a szeretet nem csupán érzelmek túlfűtött állapota, hanem egy tudatos, akarati döntés, amely alapján a másik kedvében akarok járni, körülményektől és éppen aktuális érzelmeimtől függetlenül. Jézus nagyon röviden ezt így fogalmazza meg tanítványainak, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartjátok. Azt mondott testvér, hogy szereted Istent. Ez nagyszerű. És akkor hogy állsz az engedelmességgel? Mert az engedelmesség a bizonyítéka annak, hogy te valóban szereted Istent. Az engedelmesség a fokmérője a te Isten iránti szeretetednek. Isten tehát azok javáért munkálkodik mindenben, akik őt szeretik. Ahogy az egyik kommentárírjó mondja, ez a korlátozás szükséges. Pál ugyanis nem holmi felszínes derűlátással mondja, hogy végül minden mindenkinek jó lesz. Nem, ha ugyanis ez a jó, Istennek ez a célja nem más, mint bevégzett üdvösségünk, akkor ebben csak is az ő népe részesedhet, amelyet Pál szerint az jellemez, hogy szereti Istent és engedelmeskedik neki. Mivel a hívő tudja, hogy Isten tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, és vele együtt mindent megad, amire szükségünk van és a javunkat szolgálja, tehát ha így szeret bennünket Isten, akkor nekünk sem eshet nehezünkre szeretni őt és engedelmeskedni neki. Mi az a négy dolog tehát, amiről Pál apostol a Róma 8.28-ban azt írja, hogy tudunk? Tudjuk először is, hogy Isten munkálkodik, Isten az ő népe javát munkálja, Isten mindenben javunkra cselekszik, és végül Isten az őt szeretőkért munkálkodik. Azonban azt is el kell ismernünk, hogy nem mindig értjük, és néha nem is fogadjuk szívesen, amikor Isten cselekszik, esetleg keményebben belenyúl az életünkbe. Viszont azt is látnunk kell, hogy a Bibliában sehol nem olvassuk, hogy Isten a kényelmünket fogja munkálni. Sőt, Jézus azt mondja, e világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Isten nem a kényelmünket munkálja, hanem a javunkat, és ez lényeges különbség. Minden dologban végső javunkat, azt munkálja, ami igazából jó nekünk. Ha elhisszük, hogy Isten szeret, és mi is szeretjük őt, akkor ezt könnyebb lesz elfogadnunk és megértenünk. A Bibliában talán az egyik legszebb példája annak, hogy Isten az övéinek javát munkálja, és még a legrosszabb helyzetből is tud jót kihozni, az József története. Úgy gondolom, ezt a történetet mindnyájan jól ismerjük, csak néhány gondolatot szeretnék ebből feleleveníteni. Tudjuk, hogy József számára Isten nagy ígéreteket adott. Azonban ezeknek az ígéreteknek az elnyerésére még nem volt alkalmas József, és ezért elindult József alkalmassá tétele. Elindult az a faragás, ami mindazt eltávolította az ő életéről, ami akadályozta abban, hogy elnyerje Isten ígéreteit. Lefaragta Isten róla a maga körül való forgolódást, a hamis magabízást, a hiúságot, az irítséget, az önzést, és alkalmassá tette sok-sok nehézségen keresztül arra, hogy elnyerje az ígéreteket. Tudjuk, hogy először kútba dobták a testvérei, aztán ugyanonnan kihúzták, de rabszolgának eladták Egyiptomba. Ott próbálta magát jól viselni, de mégis úgy alakult, hogy börtönbe került. De azt is látjuk, hogy mindezekben a helyzetekben nem rázza az ökrét Isten felé. Nem mondja, hogy de nem ebben egyeztünk meg, Uram, meg te nem ezt ígérted nekem, hanem csendben teszi a dolgát azon a helyen, ahol éppen van, kész engedelmeskedni Istennek, és Isten ezért nem csak őt áldja meg, hanem ő is áldássá lesz azok számára, akik a környezetében élnek. Aztán végül, amikor befejeződik József formáltatása, beteljesíti Isten az ígéretét, és József Egyiptom második embere lesz. Családját és Egyiptomot is megmenti, és még a pogányok is Istent dicsőítik. Végül József egy nagyon szép hitvallással összefoglalja egész élettörténetét, ami olyan jó lenne, hogyha a mi személyes hitvallásunk is lenne, és a nehézségek és a próbák között ilyen hittel és ilyen reménységgel tekintenénk Istenre, ahogy ezt József tette. Azt olvassuk a Szentírásban, ti gonoszt gondoltatok ellenem, mondja testvéreinek, de Isten jóra gondolta azt fordítani. Vagy másképpen így olvashatjuk, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Igen, kedves testvéreim, mindnyájunk számára van Istennek egy személyre szóló terve. Ha beállunk Isten tervébe, akkor lesz igazán teljes és boldog az életünk. Nem akkor, hogyha önmegvalósítás dogmáját cselekedjük az életünkben, hanem akkor, amikor az ő tervét valósítjuk meg az életünkben. Ez a boldogság forrása. Ahogy a 29. versből megtudhatjuk, Isten terve az, hogy Krisztus képére és hasonlatosságára formáljon bennünket. Minél több teret engedünk tehát át az életünkben Jézusnak, minél inkább hozzá hasonlóvá válunk, annál inkább valósul meg az életünkben Isten terve, és így teljesedik ki igazán az életünk, így leszünk igazán boldogok. Nem igaz tehát az a világi doktrina, hogy minél több javunk van, annál boldogabbak leszünk. Sokkal inkább úgy van, hogy minél inkább birtokba vesz minket Jézus, annál inkább betölt a boldogság. Engedjük, kedves testvéreim, az Úr Jézusnak, hogy betöltse az életünket, hogy birtokba vegye az életünket, hogy átformálja az ő akarata és az ő terve szerint, hogy így kiteljesedjen az életünk, és legyen igazi boldogságunk és békességünk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy a te igéden keresztül bátorítottál és bíztattál bennünket, és te adtad a te vigasztaló szent lelkednek jelenlétét is. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy az egész életünk a te kezedben van. Olyan jó lenne újra és újra minden nap tudatosítani ezt magunkban, hogy nem a vak véletlen, vagy felettünk álló egyéb idegen emberek vagy hatalmak irányítják az életünket, hanem egyedül te. Szeretnénk, mennyei atyánk, annyira hinni és bízni benned, hogy amikor jönnek a nehézségek, a nyomorúságok, a nem szeretem napok, akkor tudjuk elhinni, hogy te ezekből is tudsz jót kihozni a számunkra. Add, hogy végre ne a sebeinket nyalogassuk, ne essünk az önsajnálatnak a mélységes gödrébe, hanem tudjunk hittel rád nézni azokra az áldásokra, azokra az ígéretekre, amelyeket te adtál már nekünk régebben is, és adsz most is. Add, hogy ezeknek az ígéreteknek, ezeknek az áldásoknak a szemüvegén keresztül tudjuk nézni a gondjainkat, a nyomorúságainkat, és tudjunk hittel és reménységgel hozzád fordulni életünk minden helyzetében. Könyörgünk, mennyei atyánk, add, hogy a holnapi nappal kezdődően, de már ma is tudjuk és akarjuk a te tervedet, a te célodat megvalósítani a mi életünkben. Azért imádkozunk, hogy te áld meg bennünket a mi családjainkban, a mi munkáinkban, feladatainkban, add, hogy bárhol is vagyunk, a te dicsőségedet tudjuk szolgálni, és a te örömödre tudjunk élni. Szeretnénk, mennyei atyánk, minden más forrást elhagyni, és egyedül hozzád menni, mint élet vizének forrásához, és téged akarunk tekinteni, a mi boldogságunk, a békességünk, a szeretetünk forrásának. Azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy te áld meg a mi gyülekezetünk minden tagját, te könyörülj a gyászolókon, adj nekik vigasztalást, a betegeknek te adj gyógyulást, hozzuk eléd mindazokat, akik szerte a világban a te nevedet vallják, és a te nevedet hirdetik, Úr Jézus, add, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudjunk téged dicsőíteni. Imádkozunk mindazokért, akik üldöztetést és hátratételt szenvednek a te nevedért, állj melléjük, Úr Jézus, erősítsd az ő hitüket, légy az ő szabadítójuk. És hozzuk eléd egyházunk és nemzetünk közösségét, hogy te adj ébredést, te adj megújulást a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk. Amen.